Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai adásban telefonon beszélgetünk Csizmadia Majával, akiről 6 éves korában derült ki, hogy valamilyen problémája van, addig is megmutatkozott már az, hogy nem úgy mozog, mint a társai, de hogy azért biciklizni megtanult, meg futott, meg úszott, meg lépcsőzni is tudott, de egyre gyengült, és egyre romlott az állapota, és hát ugye ő 84-ben született, tehát 6 éves, 90-ben volt ugye 6 éves, és akkor még nem tudtak semmit az SMA nevű betegségről, amit most már egyre többen ismerünk, köszönhetően annak is, hogy volt például ugye a Zente nevű kisfiúnak a kampánya, amin keresztül elég sokan megismerhettük ezt a betegséget és ezt az állapotot. Most már azért többféle kezelés is van, nagyon sokféle gyógytorna van. Azok a gyerekek, akik időben megkapják ezt az injekciót, azoknak elég jó esélyeik vannak, sőt, most sikerült már azt is elérni, és hát van olyan szerencsém, hogy én ismerem ezt a lányt, akinek sikerült kivívnia azt, hogy teszteljék is a szülőket, hogyha kéri valaki ezt a tesztet, akkor meg lehet csinálni, és ennek segítségével abszolút ki lehet szűrni azt, hogy a születendő gyereknek mennyi esélye van arra, hogy SMA-s legyen, ugyanis ez a betegség, ez akkor jön, hogyha mind a két oldalról, mind a két szülőnek van érintettsége, és ha két ilyen szülő találkozik, akkor nagy valószínűséggel a gyerek is érintett lesz. Béri Januskó Flórának hívják egyébként ezt a lányt, és én régóta ismerem őt. Egy tévés vetélkedő volt az első alkalom, amikor mi találkoztunk, mert szerveztek a kollégáim neki egy ilyen jótékonysági, meg a kisfiának egy ilyen jótékonysági eseményt, aminek a bevétele az a Flóráékhoz került, és valahogy mi így jóba lettünk, és azóta rendszeresen találkozunk, barátok vagyunk, ide az ötösbe is elhívtam már, itt volt Ábris is, és különösen érdekes ez, hogy Ábris is kerekesszékben van, most volt egy nagyon nagy műtéte, amit igyekeztek sokáig húzni. Ezt a műtétet muszáj volt megcsinálni, mert a gerincferdülése elért már egy olyan szintet, hogy ezután muszáj volt beavatkozni, és azért akarták ezt minél később húzni, mert ez állapotromlással jár, hiszen ugye akkor, hogyha ez a műtét megtörténik, akkor az egész gerince merevebb lesz, és nem tud olyan dolgokat megcsinálni. Nagyon helyezte egy ilyen nagyon jópofa kisfiú, aki nagyon kommunikatív, kiválóan beszél angolul, most éppen Németországban éltek kint, és beszélt most már németül is, egy nagyon okos gyerek, és pont azért is jutott ő eszembe, mert Maja majd erről fog nekünk beszélni az interjúban, hogy mennyire fontos, hogy ugye az értelmi részére rágyúrjon az ember a dolgoknak, mert hogy ugye akkor lesz önfenntartó. Tehát az az egyetlen lehetőség a kezükben, hogy akinek mondjuk a mozgás állapota nem olyan, az attól még ugyanúgy képes lehet arra, hogy eltartsa magát, és hát, hogy Ábrisnál is ez a helyzet, csak hogy hozzátartozik az, hogy jelenleg így a magyar oktatási rendszerben ez így nincsen megoldva. Tehát, hogy be lehet őt adni mozgássérültek és értelmi fogyatékosok iskolájába, ahol ugye ez az egész egy kalap alá van véve, és nem fog fejlődni, az ő szintjéhez képest pláne nem fog fejlődni, mert tényleg egy nagyon okos gyerekről van szó. Az állami iskolákban, de még nagyon sok magániskolában sem megoldott az, hogy legyen egy plusz segítő, aki odafigyel rá, az akadálymentesítés sem megoldott, mert hogy ugye itt arról van szó, hogy itt kéne valaki, aki legalább a mosdóra kikíséri, az órán ugyanúgy el tud ülni, de hogy kellene egy plusz ember, tehát anyukájának, Flórának rendszeresen azt mondják, hogyha fölvesz még egy plusz embert, aki egész nap ott van a gyerekkel, akkor mehet Ábris az iskolába. És hát ezért ez egy igencsak nehéz helyzet, mert hát ugye egyrészt ott van az, hogy többnyire ezek fizetős iskolák, ahol a többiekkel együtt őt beveszik, és akkor plusz még ki kéne fizetni egy segítőt, aki ott van velük. És mondom ezt úgy ráadásul, hogy ez szerintem nagyon érdekes minden ilyen helyzetben lévő ember esetében, hogy én sokszor látom azt, hogy Flórához is úgy beszélnek, hogy jaj, szegény anyuka, aki ebbe a helyzetbe van, és hogy egyedül neveli a gyerekét, és hogy jaj, szegény kisfiú, közben a világ legtűzről pattantabb nőjéről beszélünk, tehát hogy 10 évvel fiatalabb nálam, de igazából azért elég gyakran előfordul, hogy én így elcsodálkozom azon, ahogy ő beszél, hogy én mennyire nem voltam annyi idősem, vagy talán még most sem vagyok ennyire talpra esett, mint ő, de hát nyilvánvalóan az alaptermészet is, meg ezek a helyzetek, tehát hogy most azt nem kezdem el sorolni, hogy mennyi mindenen mentek ők keresztül, akár az egészségügyben, külföldön, Magyarországon, mindenhol, tehát hogy gyakorlatilag azért szerintem ezt ki lehet mondani, hogy ők azért tartanak ott, nekik is azt mondták, hogy egy évesen meg fog halni Ábris, azért tartanak ott, ahol tartanak, mert az Ábris is nagyon kitartó és ügyes kisfiú, de mert ilyen anyukája van, aki ezt így végigviszi. Szóval nagyon kemény azért az, hogy nagyon sokrétű el lehetne sorolni, hogy mennyire, a rendszer mennyire ezek ellen, az emberek ellen dolgozik.
Hát meg egy kicsit szerintem mi is a mindennapokban nem ellenünk dolgozunk, de nem figyelünk eléggé, ez szerintem kimondható általánosan, személyes érintettség okán, nem saját érintettségem okán, de más érintettségem okán az utóbbi hónapokban viszonylag sűrűn találkozom azzal a helyzettel, amiről egyébként majd beszélünk a vendégünkkel is, akit fölhívunk, hogy a külvilág, vagy a járókelők, vagy tehát azok, akikkel csak is felületesen találkozik az ember, hogyan viszonyulnak egy mozgássérülthöz, és én azt vettem észre, hogyha valaki kerekesszékes, akkor nagyjából az van, amit majd elmond vendégünk is, hogy nagyon sokan még azt gondolják, vagy nagyon sokan azt gondolják, hogyha valaki kerekesszékben van, akkor értelmileg sincsen toppon, tehát hogy valamiért az emberek fejében ez a fajta magára utaltság, ez a két magára utaltság, ez együtt jár. A másik meg, hogyha valaki viszont nincs kerekesszékben, de úgy mozgássérült, és furcsán mozog, és hirtelen mozdulatokat tesz, akár a kezével, akár a lábával, mert ő így tud mozogni, így mozog a csípője, így mozog a lába, így tud leülni, akkor egész egyszerűen, hogy is mondjam, olyan zavar van az emberekben, amik inkább kínos helyzeteket eredményeznek, mint sem. Tehát általában valamiért ezeknek az embereknek a mozdulatait agresszívnek látják, ügyetlennek látják, hogyha ha elesnek, akkor csak bénultan bámulják. És ez szerintem egyébként azért van, mert ezekhez a helyzetekhez hát szükségeltetik egyfajta figyelem, ami egyáltalán nem jellemző ránk a mindennapokban, rám se, rád se. Szerintem úgy kimondható, hogy amikor megyünk és intézzük a dolgainkat, felszállunk a villamosra, meg lemegyünk a metróba, meg bemegyünk a boltba, a saját dolgainkkal van tele a fejünk, kinek mivel, ugye, de hogy nagyon sokszor igazából a másik ember, az csak egy ilyen suhanó fa, nem tudom én, a vonatból kinézve, és hogyha nem illik bele abba a sematikus képbe, amit mondjuk így elvárunk a minket körülvevő világtól, akkor nagyon furán tudunk reagálni, és ezért van az, hogy ezeknek az embereknek szerintem nagyon kevesen segítenek, nagyon kevesen tudnak jól segíteni, mert ugye az sem mindegy, hogy egy mozgássérülthöz hogy érsz hozzá, hol fogod meg, hogy fogod meg, és szerintem alapból nagyon kevés emberben van meg az a skill, akár fejlesztve, akár alapban, hogy ilyenek benne legyenek a mindennapjaiba, hogy találkozhatok olyan honfitársammal, aki ilyen helyzetben van, de attól még ugyanúgy friss szellemileg, vagy ha nem friss szellemileg, de egyedül van, nyilván tud magáról gondoskodni, de hogy nagyon, szerintem nagyon-nagyon sokféleképpen segíthetnénk ezeknek az embereknek. Sokszor egyébként egyszerűen azzal, hogy megpróbáljuk a szánakozó tekintetet valahogy elrejteni, nem tudom, önuralmat tanúsítunk, és megpróbálunk a látvány mögé látni. Ami nyilván tényleg egy ilyen felületes találkozás kapcsán nehéz, de ez tényleg szükségeltetik ahhoz, hogy esetleg tudjuk segíteni, hogy észrevegyük ezeket az embereket, mert hogy nem abban a tempóban működik ez a dolog tényleg, és nem azokkal az eszközökkel feltétlenül, mint egy egészséges embernél.
Hát nagyon sok minden eszembe jutott, többek között az, hogy ahogy belegondolok a gyerekkoromban, hogy valóban egészen másképpen álltunk ezekhez az emberekhez, tehát ez egy olyan szintű tabu dolog volt, hogy én konkrétan nem emlékszem ilyenre, de mármint, hogy velem történt volna ilyen, de azt tudom, hogy hogy az általános hozzáállás az volt, hogy ne nézz oda. Tehát, hogy igen, valahogy ez
még mintha most is meg lenne egyébként.
Igen, tehát, hogy az nem illik, mint amikor a gyerekre rászólok, hogy nem utass valakire, mert igen, hogy az nem illik. Valahogy igen, így álltunk ehhez.
Tehát ebből látszik, hogy ez a fajta szocializáció nálunk rettenetesen gyenge, vagy alacsony szintű, mert valóban általában én is azt veszem észre, hogy az első reakció az mindig valamiféle rémület, valamilyen lefagyás, egyszerűen csak a látványtól, és aztán ebből adódóan, mivel sokszor megmerevednek ilyenkor az emberek, ezért van az, hogy nem is feltétlenül tudnak segíteni, vagy nem is feltétlenül tudnak ott lenni ebben a helyzetben úgy.
Na de ez az a másik, ami eszembe jutott, mert most már azért nekem volt szerencsém egy pár olyan iskolában forgatni, ahol vannak egészséges gyerekek is, és vannak kerekesszékesek, sőt olyan helyen is voltam, ahol elég súlyosan autista gyerekekkel voltak együtt a nem érintett gyerekek, és egy olyan szinten jól tudnak a gyerekek erre reagálni, azok a gyerekek, akiknek ez egy természetes dolog, és akik láttak már ilyet. Eleve belegondolunk abba, hogy amit mondasz, hogy ugye nem tudunk vele mit kezdeni, még csak a kérdéseiket se tudják kinek föltenni, tehát hogy meg sem fogalmazódhatnak ezek a kérdések. Én a saját gyerekeimmel látom, hogy például amikor ábris nálunk van, akkor ott tök természetesen kezelik, de utána azért, ahogy már nagyobbak lettek, úgy kérdeztek tőlem. Tehát hogy például csodálkoztak azon, hogy lehet, hogy mondjuk a kislányomnál ábris nagyobb, mert ő úgy idősebb, csak hát ugye nem tud járni, és hogy ők ezt az egészet nem tudták hova tenni, azt gondolták, hogy kisebb, meg hogy nagyon sok kérdésük volt, és gondolkoztam ezen, hogy most én válaszoljam meg őket, és hogy nekünk ez egy tök jó lehetőség volt, hogy gondoltam, hogy amire tudok, válaszolok, de egyébként meg megkérdeztem Flórát, mert Flórának hívják Ábris anyukáját is, egyébként egy kicsit miatta is lett az én kislányom is Flóra, és hogy kérdezhetünk-e, vagy nem gáz-e, vagy jó-e, ha Ábris is ott van, amikor halljuk, és ő annyira természetesen reagált ezekre, hogy persze, bármit, és akkor így mondtam a gyerekeknek, hogy kérdezzenek, és tök jól fel tudták tenni a kérdéseket, és hogy nyilván nem ebben a közegben élnek, de már párszor találkoztak ilyen helyzettel, nagyon bízom abban, hogy ők mondjuk ezt máshogy fogják kezelni, mint azok a gyerekek, akik nem találkoztak ilyennel, de mennyire csúcs szuper lenne, hogyha valóban az általános, átlagos iskolákban, osztályokban lehetnének ilyen gyerekek, mert akkor mindenki tök természetesen kezelni.
Igen, azt gondolom, hogy amit az előbb említettem, és amire rácsatlakoztál, az, hogy a villamoson, buszon, metron, utcán nem tudunk mit kezdeni a mozgássérült emberekkel, az nagyrészt azért van, mert ezek az emberek rejtve vannak. Mi azt gondoljuk, hogy kevesebben vannak, hogy ez egy alig látható kisebbség, de ilyen-olyan mozgássérültséggel rengeteg ember él Magyarországon is, ez egy kimutatható százalékos arány. Azért nem látjuk őket, mert a társadalmunk se úgy van összerakva, hogy nekik lehetőségük legyen láthatóvá válni. Hogy ugyanazokat a szórakozási lehetőségeket, ugyanazokat a vásárlási lehetőségeket, ugyanazokat a dolgokat vegyék igénybe, mint az egészségesek. Ha többször találkoznánk ezekkel az emberekkel koncerteken, és egy nagy aréna koncerten nem csak egy tenyérnyi hely lenne egy ilyen rámpa fölépítve a mozgássérülteknek, ahol egy 60 ezres stadionban 10 darab ember ül ott, és egészen biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal többen szeretnének elmenni egy nagy aréna koncertre, mint ahány ott vannak, és ennek nem csak anyagi hátránya, vagy nem csak anyagi akadálya van, nem csak az, hogy nem tudja kifizetni a koncertjét, ami egyébként általában olcsóbb, mint a nem mozgássérült helyekre, hanem mert nem tud oda jutni. Vendégünk majd elmondja, hogy neki, ahol él, jók a tapasztalatai az akadálymentesítéssel. Nekem nagyon rosszak a tapasztalataim az akadálymentesítéssel, amikor ilyen helyzetben voltam. Őszintén szólva, tényleg az van, hogy ezek az emberek mozgássérültek, egy kicsit ilyen szemüvegként is működnek. Tehát amikor kimész egy mozgássérült el az utcára, egészen máshogy kezded el látni a járdát, a rámpát, a zebrát, a bejáratot, a feljáratot a trolira, az akármire. Olyan dolgokat veszel észre, amiket nem veszel észre, mert átlépsz rajtuk szó szerint fizikailag, és hát az elméd sem nyitott erre feltétlenül. Szóval az, hogy ezek az emberek közelebb legyenek hozzánk, ahhoz az kellene, hogy a társadalom is jobban figyeljen rájuk, konkrétan a közlekedésükre, a mindennapi életükre, és akkor talán nem éreznénk azt, hogy túl ritkán találkozunk velük ahhoz, hogy tudjunk viselkedni ezekben a helyzetekben, és jó kapcsolatot alakítsunk ki adott esetben.
De szerintem a hozzáállás kapcsolatban is mindenképpen kellene valamiféle edukáció vagy tapasztalat, csak az jutott eszembe, hogy ilyen konkrét tapasztalatom viszont volt, hogy talán kétszer is, és még hát most általános iskolás voltam, vagy gimis, már nem emlékszem, de még nem volt, tehát nem voltam felnőtt, hogy vaknak akartam segíteni, hogy a zebrán átmenjünk. Ugye akkor még nem is volt ez a hangjelzés a lámpáknál.
És most sincs mindenhol.
Most sincsen mindenhol. És tudom, hogy volt olyan, hogy mogorván azt mondta, hogy nem kell, meg hogy, tehát hogy valahogy olyan, azt éreztem, hogy lehet, hogy legközelebb nem fogom megkérdezni, mert úgy le lettem oltva olyan erősen, hogy ezeket a helyzeteket is, most nyilván gyerek is voltam. Ilyennel én azóta egyébként nem találkoztam, és azt is érzem, hogy én is sokkal nagyon természetesen kezelem ezeket a helyzeteket. Nem, jó, akkor arrébb állok, de nem is volt velem azóta senki ilyen mogorva. Tehát, hogy lehet, hogy egy picit így mind a két oldalról változott ez azért.
Lehet, ugyanakkor meg az a helyzet, hogy a pozitív diszkrimináció és diszkrimináció, és alkalmas arra, hogy az embernek olyan negatív élményei legyenek, mint amilyen neked voltak. Ugyanis az van, hogy attól, hogy valaki mozgássérült, vagy látássérült, vagy van bármilyen testi, szellemi hátránnyal él, attól még lehet bármilyen ember, mármint, hogy vannak köztük kedves, kellemes, és nagyon kellemetlen, nem kedves, adott esetben nem jó emberek, akiknek pontosan ugyanannyi joga van az élethez, mint azoknak a nem jó embereknek, akik két lábban mászkálnak az utcán. Csak ugye ez is oda vezethető vissza, hogy jobb megoldást nem lévén, az agyunk ugye a sztereotípiák felé megy, tehát a gondolkodásunk, és hogyha látunk egy mozgássérült embert, vagy bármilyen testi hátránnyal érő embert, akkor az alapvetően elesettnek látjuk, a segítségünkre rászorultnak látjuk, és már ehhez kötünk valamiféle pozitív képet, tehát aki elesett és gyenge, és a segítségünkre szorul, az biztos, hogy nagyon kedves, nagyon odaadó, és nagyon hálás lesz azért, mert mi segítünk neki. Holott neki is lehet rossz napja, lehet, hogy rosszul érünk hozzá, és persze ugyanakkor, meg ugyanennyi erővel az is lehet, hogy egyszerűen nem egy kedves ember, akinek nem jó segíteni, mert nem csak téged küldött el a francba adott esetben aznap, hanem esetleg másik három embert is. Szóval nem egyszerű ezt, pláne tényleg a mindennapok felszínességével nagyon nehéz ezeket, meg a mindennapok tempójában nagyon nehéz ezeket a dolgokat kezelni.
Én mondjuk most azt a taktikát szoktam követni, ez pont most, amikor valamikor jöttem be a rádióba, és álltam a Keletinél a buszmegállóban, hogy látom, hogy mondjuk ott keres valamit, ott meg a buszra felszállna, meg stb., és hogy nem kezdem el a telefonomat nyomogatni, vagy valamit, tehát hogy lássa, hogy én ott vagyok, és hogyha úgy van, akkor tud kérdezni, és valóban ez is történt, hogy odajött hozzám, és kérdezett, és megkért, és segítettem neki, tehát hogy valahogy arra utaló magatartást is lehet tanúsítani, hogyha kell, akkor segítek, de hogy egyébként meg nem megyek elébe, vagy nem fogom lesajnálni.
És még akkor is lehet, hogy tök barátságtalan lesz. Léci, szólj rám, hogyha rémlik neked, hogy én már szóba hoztam, de azt hiszem, hogy a témáról nem nagyon beszélgettünk a bűsorban, hogy lehet, hogy nem mondtam. Van egy belga film, ami nagy kedvencem a témában, mármint a pozitív diszkrimináció hátrányairól, szól a Altra című belga film, ami két rettenetesen rossz emberről szól, mármint akik ilyen igazi rossz emberek, tehát rossz indulatúak, talán rasszisták is, tehát ilyen mindenféle rossz tulajdonsággal fel vannak ruházva, de hogy egy mezőgazdasági gép hát olyan balesetet okoz, vagy olyan balesetet szenvednek el, mind a ketten kerekesszékbe kerülnek. És ez tulajdonképpen ez az Altra, ez egy road movie, és arról szól, hogy ez a két kerekesszékes nem jó ember, ember, hát így végig kerekesszékezi az országot, mert el akarnak jutni ahhoz a gépgyártó céghez, akiket ők hibáztatnak a saját helyzetük miatt, és hát amíg eljutnak, rengeteg emberrel találkoznak, és mindenkit átvernek, mindenkivel szemétkednek, tényleg meglehetősen aljasan viselkednek, visszaélnek azzal a szituval, amibe kerültek, hogy amit az előbb mondtam, az történik a filmben, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy hát ők kerekesszékben vannak, ezért biztosan nagyon-nagyon jó emberek. És hát egyébként egy nagyon mulatságos és klassz filmről van szó, de én is ezt gondolom, hogy amiről ez a film mesél, hogy a fizikai helyzetünk, azok még nem feltétlenül írják le a karakterünket is, és bár ez eléggé evidensnek tűnik, de azt gondolom, hogy ez mégis akadályt jelent a mindennapokban, tehát nehezen tudunk adaptálódni ezekhez a szitukhoz.
Hát egy kicsit ugyanaz, mint amit mondtam, hogy ennek a Záros nevű kisfiúnak már az anyukáját is úgy kezelik, pedig ő egészséges, mint hogyha nem tudom, mint hogyha ő egy ilyen elesett kis mimóza lenne. Tehát valóban van ebben egy ilyen diszkrimináció, pozitív diszkrimináció.
Egy félreértés tulajdonképpen.
Igen, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy legalább valahogy állunk, vagy valahogy...
Vagy valami van.
Vagy valamilyen jó indulattal állunk. Tehát, hogy a közönnél meg a közömbösségnél nincsen rosszabb. Tehát, hogy akkor inkább vállalja be az ember...
Hát a semminél jobb, persze.
Az ember vállalja azt be, hogy esetleg mogorván elküldik, mert nem kérnek a segítségéből, mint az, hogy szemet húny és tovább sétál. Erről is már beszéltünk korábban, hogy nem csak ezzel kapcsolatban, de hogyha valaki rosszul lesz az utcán, és hát ugye sokszor csinálnak ilyen tévés anyagokat is erről, és valóban látjuk, hogy mindenki átlép meg tovább sétál, hogy én ezt nem tudom, én ezt rendszeresen tapasztalom. Az ellenkezőjét is hál' Istennek, tehát sokszor van, hogy látom, hogy megállnak segíteni, de hogy amikor azért abban szerintem teljesen egyértelmű a helyzet, amikor valaki elesik a földön, mondjuk egy öreg néni. Tehát ott nem kérdés, hogy oda kéne menni.
Mondjuk pont a napokban volt egy ilyen drámai tapasztalásom, ami egyébként az emberek viselkedését illetően megdöbbentően pozitív volt. Egy autóst elütött a szemem látára, vagy nem egy autóst, biciklist elütött egy autóst. Pontosabban nem is elütötte, minden egy rossz mozdulat miatt rettenetesen nagyot repült a középkori férfi a biciklivel, ráesett a fejére, vérzett, jajgatott, nagyon félelmetes helyzet volt, egy belvárosi utcában egyébként, és egy olyan utcában volt ez, ahol a iskola is van, tehát viszonylag sok ember volt az utcán. És amikor megtörtént a baleset, én is sokba kerültem, és azon elővettem a telefonomat, hogy hívom a mentőt, de az volt az érdekes, hogy addigra már hívták legalább hárman, a 3-4 ember rögtön vett elő az első segélycsomagot, szóval azt tapasztaltam, hogy amit általában nem szoktam ilyen helyzetekben, a fővárosban sem, hogy egyszerűen az emberek elkezdték azt csinálni, amit kell. Lezárták az utat, meg nem tudom én, mindenki halálhiggadt volt, nem éreztem azt, hogy nem tudom, hogy túlságosan megijedtek volna, vagy közönösek lennének, tehát szerintem azért arra is van példa.
Persze, én is azt mondom, hogy látok is.
Viszont, hogy jól működnek ezek a dolgok.
Viszont az is érdekes, hogy amit most te mondasz, ez egy egyértelmű helyzet, de akkor, amikor valaki elájul, elesik, nem tudom, rosszul lesz
a
melegtől.
Jó, biztos részeg van ilyen, igen.
Vagy drogos, vagy igen. Nem tudom, és hogy igen. Szerintem sokszor ez is ilyen zavart okoz, hogy annak nem segítünk, mert ki tudja, hogy minket nem bánta. Akit elüt az autó, azon látjuk, hogy az minket bántani nem fog. Szóval, hogy...
Sőt, hát vannak olyan állapotok, vannak olyan betegségek, amiknek köszönhetően, vagy aminek átkaként, vagy velejárólaként az, aki elszenvedője ennek az állapotnak és betegségnek, az például nem úgy gesztikulál, nem úgy beszél. És hogyha ha nem figyelünk oda, vagy csak felszínesen vizsgáljuk azt az embert, akkor valóban könnyen gondolhatjuk azt, hogy jó, hát ez ivott, meg nincs magánál, meg drogos, meg akármicsoda, amikor egy millió dolog lehet ezek mögött, a dolgok mögött.
A kerekes székesek helyzetéről pedig vendégünket hívjuk már is telefonon, Csizmadia Maja fog mesélni nekünk. Kb. 6 éves koromig olyan voltam, mint Topi a táncoló talpakban. Úgy közlekedtem, mint egy pingvin. Futni sosem tudtam, de úsztam, bicajoztam. Majd hirtelen elgyengültem. Mindenfelé és mindenféle orvoshoz hurcoltak. Közölték, hogy ez a gyerek bizony a 6. évét sem éri meg. Bár azt egyik sem tudta megmondani, mi a bajom. Ezt írja magáról Csizmadia Maja a saját oldalán, ahol többek között az is olvasható, hogy most neveléstudományi bölcsész, gyógypedagógus, pszichopedagógus, és hát ugye közben kiderült az is, Maja, köszöntünk téged a vonalban, hogy mi volt ez a baj, amit 6 éves korodban nem tudtak megmondani. Kérlek, hogy mesélj erről.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Hát igazából ez a baj, ez az SMA, ami spinális muszkuláris atrófia nevezetű betegség. Ez egy genetikai eredetű betegség.
Igen, erről azt hiszem, hogy azóta azért sokan hallottunk, főleg Zentén keresztül ugye a most kicsi gyerekek, akiknek ugye most már egészen más terápia áll rendelkezésre, mint ami akkor, amikor te gyerek voltál. Te körülbelül velem vagy egy idős, ugye 84-ben születtél.
Igen.
Na akkoriban mit lehetett tudni erről a betegségről, vagy mik voltak pontosan? Nagyon aranyos volt ez, ahogy leírtad, hogy mi volt, ami alapján te ezt először észrevetted, vagy a szüleid észrevették. De mik voltak azok a tünetek, ami miatt úgy gondoltátok, hogy orvoshoz kell fordulni?
Hát igazából ugye én megtanultam biciklizni, tudtam járni, tudtam lépcsőzni, csak ugye nehezebben, mint a többiek, és folyamatosan épült le a szervezetem, tehát egyre gyengébb voltam, és ugye azért mentünk orvoshoz, hogy vajon mi lehet a probléma. Nagyon sokáig annyit mondtak, hogy valószínűleg egyszerű izomgyengeségem van, mert hogy akkor abban az időben az SMA-ról még szerintem fogalmuk sem volt az orvosoknak. A Duchenne-szindrómáról például már tudtak, az ugye pedig az is egy genetikai betegség, de az inkább fiúknál szokott előfordulni, mert úgy öröklődik, és ugye abban nem tudtak belekapcsolni. Tehát igazából meg voltak rővel, hogy vajon mi lehet a gond.
És csak Magyarországon próbálkoztatok orvosoknál, vagy külföldön is már az elején?
Csak Magyarországon jártam, igen, orvosoknál külföldön, nem jutottam ki, mert hogy hát sosem voltam olyan anyagi helyzetben, hogy kijutottam volna külföldre.
De lett volna valami lehetőség abban az értelemben, hogy hallottatok valami olyan eljárásról, vagy olyan orvosról, aki segíteni tudott volna abban az időben, amikor elkezdtetek nézelődni?
Nem, abban az időben nem hallottunk róla. Tehát ez ugye sokkal később, amikor ugye már a többi beteget is ugye felfedezték, tehát abban az időben nem volt ilyen lehetőségű a tudomásom.
A diagnózist mikor kaptad meg? Tehát azt mikor tudtad meg, hogy akkor ez SMA?
Az is egy érdekes dolog volt. Én Budapesten jártam a mozgáskorlátozottak szuliába a Mexikói úton, és ott a doktornő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy hát meg kéne szűrni, mert hogy valószínűleg ez lehet a probléma. Elkezdődött az eljárás valamikor 2000 környékén, és akkor ilyen majdhogy nem 4 évet vártam arra, hogy én megkapjam a diagnózist. Nagy keveredések voltak itt a genetikai minták során is, úgyhogy elég sokat kellett, ilyen 2004 körül kaptam meg.
És akkor te erről mit tudtál, vagy hogyan készültél a szüleiddel, hogyan terveztétek a jövőt, vagy mik voltak az első gondolatok?
Hát igazából mindössze annyit tudtam, ugye ott a suliban voltak többen, akiknek ugyanez volt a betegségük, őket látva ugye, az orvosok is akkor már biztatóak voltak, mert azt mondták, hogy ugye ez a 3-as típus, most már 4 típusnak van a betegségnek. Szerencsés vagyok olyan szinten, hogy a 3-as típussal azzal tök jól el lehet élni, tehát elég hosszú életet jósolnak az embernek, hogyha nincsenek ugye járulékos betegségek. De hát azért nálam vannak, szóval eléggé megnehezítik, meg nagyon akadályozzák ugye a mozgásomat ezek a dolgok.
Milyen járulékos betegségeid vannak?
Hát cukorbeteg vagyok, gondrikulásom van, ezek miatt nagyon nehéz volt, ugye a rehabilitáció vagy gyógytorna, mert hogy olyan fokon törik a csontom, hogy nem nagyon tudok mozogni, mert akkor ugye törnek a csontjaim, szóval nagyon nehéz, és ezért ugye gyorsabban is romlik az állapotom ezek miatt, mert nagyon sokan ugye ezeket tudják alkalmazni, hát én nem nagyon.
Mondtad is ugye, hogy már egészen a kezdetektől fogva arra készülsz, hogy agyra gyúrsz, mert hogy ez az, ami biztosan meg fog neked maradni, és a legtovább a tied marad. Ezt hogyan kezdted el, milyen irányba indultál?
Hát igazából nem is én kezdtem el, mert leginkább nővérem unszolására kezdtem a tanulást. Ő volt az, aki azt mondta, hogy hát ne akarjak a lakásban megrohadni, úgymond. És ő volt az, aki mondta, hogy mindenképpen tanulni kellene, mert hogy van képességem hozzá. Úgyhogy szerencsére hallgattam rá, és ő volt az, aki ugye elindított így az egyetem felé például. Aztán már a gyógypedagógia szinte csak úgy jött, hogy leginkább az volt az a szak, ami érdekelt, és ami itt a közelben tanulható volt. Aztán rájöttem, hogy érdekel is ez a dolog. Úgyhogy így leginkább a család nyomására kezdtem neki.
És akkor hogyan kezdtél el ebben dolgozni, vagy mikor körvonalazódott az benned, hogy ez nem csak egy eszköz lehet neked, hanem akár egy hivatás is?
Hát 2013-ban végeztem ugye a gyógypedagógián az alapszakon, akkor én kerestem munkát. Természetesen Magyarországon eszembe nem jutott, hogy találok olyan munkát, ahol én majd kerekesszékkel tanítani fogok, hát ez azóta sem sikerült, de egy alapítványnál dolgozom azóta már, ez egy nagyon jó kis munka. Egy ilyen, hát bent is vagyok, itthon is vagyok, home office-ba is nyomhatom, úgyhogy ez teljesen jó nekem. A tanítás meg ugye inkább ilyen korepetálás szinten, magánszinten ugye azt itthon szoktam végezni, az már úgy később jött, hogy mindig jönnek gyerkőcök, akiknek kell segíteni. Ugye most a coaches trainert is elvégeztem, ott mindig jönnek felnőttek, akiknek kell segíteni, úgyhogy így ilyen két állásban vagyok szinte.
Gondolom azért gyakran előfordul, hogy kérdéseket kapsz, vagy nem tudom, hogy az emberek mennyire kezelik ezt úgy nyíltan, vagy zavartan, hogyha mondjuk látják, hogy te kerekes székben vagy, akkor megkérdezik-e, hogy miért, és hogy te ezt hogy kezeled?
Mostanában már annyira nem. Régebben az volt igazából, hogy a gyerekek szoktak leginkább odajönni hozzám. Ugye én elektromos kerekesszékkel közlekedem, ez még érdekesebb talán szerintem, ugye, mint a sima mechanikus szék. A gyerekek szoktak odajönni hozzám, nagyon aranyosan, ugye nagyon szeretnék ők is kipróbálni, meg ilyesmi, és régen a szülők folyamatosan elhúzták a gyerekeket mellőlem, hogy jaj, hagyd a nénit békén, tehát minthogyha valami, nem tudom, tehát hogy valami fertőző betegségem lenne, vagy nem is tudom. És mostanában is igazából a gyerekek, akik nyitottabbak erre az egészre, bár már azt mondom, hogy a szemlélet nagyon-nagyon sokat változott, nagyon sok segítőkész ember van, tehát hogy teljesen megváltozott ez az egész, és a fiatalok is nagyon jól állnak most már a dolgokhoz.
Ezt is akartam egyébként kérdezni, hogy általánosan mozgássérültként hogy érzed magad a városban, amikor közlekedsz? Mit látsz az embereken? És most ugye szóba hoztad, tehát akkor egy kicsit talán fejtsd ki, hogy mi az, ami megváltozott, mi az, ami jobb lett közlekedni a nem mozgássérült emberek között, és mi az, ami meg nem változott, és jó lenne, hogyha megváltozna?
Hát ugye az akadálymentesség terén már egészen előre haladtunk, nagyon, nagyon jól meg van Kaposváron is csinálva mindenféle. Bár azért még vannak hiányosságok, mert hogy vannak olyan dolgok, hogy vannak ugye a rámpák, ugye, de például egy 150 kilóval, mint én a kerekesszékkel, mert én is azért nagy darab vagyok, a szék is maga elég súlyos, tehát egy olyan meredek rámpán közlekedni, amin fejreállok, azért nem biztos, hogy annyira jó. Tehát így a mérnökökkel egy kicsit egyeztetni kéne szerintem, meg a mozgássérülteket egy kicsit be kellene talán vonni abba, hogy mi az, ami biztonságos, és mi az, ami nem, mert tök jó, hogy van egy rámpa, de nem biztos, hogy ezt tudjuk használni például. Úgyhogy ennek örülök, hogy nagyon jó az akadálymentesítés, csak hát azért még ezen dolgozni kellene kicsit. Az emberek kapcsolatban régen nagyon-nagyon megbámultak az emberek. Volt egy ilyen sztereotípia szerintem, bár ezt még most is azért néha-néha érzem, hogy aki kerekesszékben van, az valószínűleg ugye értelmileg is fogyatékos. Tehát, hogy ezt így nagyon sok emberen azt vettem észre, hogy ezt gondolták, bár az ugye nem így van.
Ez azt jelenti, hogy úgy beszéltek veled, mintha értelmi sérült is lennél?
Igen, tehát hogy ezt így összevonták ezt a két dolgot, ez most arra már nagyon sokat javult, és most arra már tényleg kedvesebbek. Tehát múltkor például egy turkálóban tök aranyos volt egy hölgy, aki megkért, hogy nézzem meg, hogy áll neki a ruha, tehát hogy tök jó fej volt, hogy pont engem kérdezett, és nem egy épp embert.
És az, hogyha mondjuk valaki így beszélt veled, mintha értelmi fogyatékos lennél, arra hogy lehet reagálni úgy, hogy, vagy nem tudom, gondolom sokat gyára az ember, mert lehet, hogy fel sem idegesíti magát az ember.
De valamennyire biztos bántó ez mindig.
Igen, igen. Tehát, hogy én azt is észrevettem különben régebben, hogy nem csak az épp emberek, hanem úgymond a mozgáskorlátozottak között is volt egy ilyen hierarchia, hogy aki például ugye belesetben lebénult, és a kerekesszékben él, ő egy kicsit úgy, úgymond feljebb tartja magát annál, mint aki mondjuk én vagyok az elektromos kerekesszékben. Hát, hogy én nem vagyok képes annyi mindenre, mint ők. Tehát, hogy van egy ilyen hierarchia szerintem köztünk, amit nagyon le kéne dönteni.
Ez miben mutatkozik meg, bocsáss meg, hogy közbevágok, ez miben mutatkozik meg ez a hierarchia? Hogyan érzékelhető ez a mindennapi életben? Vagy mi az, amiből levontad ezt a következtetést?
Én az ismerőseim között, akik voltak ilyen ismerőseim közöttük, tudtam ezt így levonni. Úgy éreztem, hogy ők lenézik az én betegség típusomat, vagy nem tudom, hogy mondjam, vagy az állapotomat. Tehát, hogy ők sokkal jobbnak gondolják ugye magukat, meg ugye ők jobb állapotban is vannak, hát ez természetes.
Okay. Ne sajnálnak, azt érzed?
Igen.
Az, hogy te mozgáskorlátozott vagy, van ez az állapotod, és nő vagy, az jelente mondjuk hátrányt azzal szemben, hogyha mondjuk valaki férfi, vagy mi az, ami neked emiatt nehézséget okoz? Van-e bármilyen?
Hát ilyen problémám az nem volt szerencsére soha, mert hogy én oroszlán vagyok, és szerintem az igazi oroszlán megmutatkozik bennem, és akkor a akaraterő és határozottság volt bennem mindig is, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy néha tökösebb vagyok, mint egy férfi, tehát hogy ilyen gondom sosem volt.
Tehát akkor te kifejezetten, úgymond nem feltétlenül az állapotodból, hanem a személyiségedből előnyt kovácsolsz, és hogy azért azt is el kell mondani, hogy az mondjuk, hogyha valaki fizikailag bizonyos dolgokra nem képes, az nem azt jelenti, hogy nem talpra esett.
Igen, ez így van. Tehát én ezt így gondolom. És lehet, hogy azért is lettem ilyen határozott, mert hogy fizikailag nem vagyok képes, ugye korlátaim vannak, de mindenképpen megpróbálom megtalálni az agyammal azt az utat, ami kell nekem.
És például az, hogy más emberek viszonyulnak hozzád, abban észreveszed-e azt, hogy mondjuk nőként viszonyul hozzád valaki mondjuk az utcán, akár udvariasság, vagy ezt nehéz elkülöníteni attól, hogy mondjuk valaki azért udvarias vagy segítőkész, mert segíteni akar, mert látja, hogy kerekesszékben vagy azért, mert nő vagy.
Igazából erre azt tudom mondani, hogy például valahogy a férfiakkal jobban megtalálom a hangot, a férfiak segítőképzőbben, és valahogy empatikusabbak tűnnek mostanában, mint a nők irányomban legalábbis.
Ezt miből veszed észre, vagy szerinted ez miért lehet?
Azt nem tudom, hogy miért van, hogy miért vagyok velük egy hullámhosszon, vagy velük könnyebb kommunikálni, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy a nők hisztisebbek, és sokkal nehezebb velük akár kommunikálni, mint a férfiakkal. És segítőkészebbek, és sokkal a férfiak.
Neked most a mindennapjaid azok hogy telnek? Mi az, amit meg tudsz csinálni, mi az, amit nem tudsz megcsinálni?
Hát igazából most olyan állapotban vagyok, hogy kettő ember és egy emelő kell mozgatásomhoz, tehát, mert ugye nagyon fontos, hogy ugye az izületeim is eléggé be vannak állva, megfelelő helyzetben kell tartani a lábam, ahhoz, hogy én felkeljek vagy lepek, ugye, tehát, hogy nagyon korlátozottak a lehetőségek, és nagyon bonyolult, de két ember kell ahhoz, és egy emelő tényleg, hogy én mondjuk az ágyból a kerekesszékbe kerüljek és vissza. Hát amire képes vagyok, még mondjuk egyedül tudok étkezni, bár már ilyen hosszított villámban, tehát már mit kellett kovácsolni, hogy ugye a számhoz tudjam emelni, tehát hogy a kezem ugye nem tudom úgy felemelni már. Egyedül tudok írni, ugye gépen dolgozom, aztán nekiálltam most horgolni, de hogy ilyen nagy mozgásokra, tehát egyáltalán felállni nem tudok, tehát nem tudom a kezem emelni, lábam emelni. Tehát igazából mindenben, tehát mindennapi dologban, öltözésben, fürdésben, mindenben segíteni kell.
És ezt hogyan tudod megoldani?
Hát ezt úgy tudom megoldani, hogy édesanyám van ugye velem itthon, ugye hát régen ápolásnak hívtuk most már ugye gyermekgondozásnak, ő van velem itthon ugye napi 24 órában, és ugye együtt lakom, két nővérem van, együtt lakom az egyik nővéremmel és az ő családjával, ilyen kétszintes családi házban, és úgy tudjuk ugye beosztani a dolgokat, hogy úgy alkalmazkodunk ugye mindig egymáshoz, és mindig én vagyok az első, aki legkorábban kell, hajnali 5-kor, és akkor onnan indul mindenki tovább.
És akkor azt mondhatjuk, hogy neked tulajdonképpen ilyen szempontból szerencséd van, hogy vannak melletted, gondolom, ismersz olyanokat, akiknek nincsen ilyen segítségük, mint ami neked van.
Igen, ezzel nagyon nagy szerencsében vagyok, mert hogy nem, hogy csak olyat ismerek, akinek nincs segítsége, hanem egyszerűen nincs a jövőképe meg ennek az egész dolognak, mint ahogy nekem sem, mert azért édesanyám is öregszik, tehát meg azért a nővérem is van saját családja, és ugye, tehát nem tiszta jövőkép az, hogy én folyamatosan számíthatok ugye mindkettőjükre, és nagyon sokaknak ez tényleg, és nagyon sokan nevelnek ugye olyan gyereket, akik már felnőttek, és tényleg idős például a szülő, vagy éppen egyedül van, és a jövőkép itt egyszerűen rettenetes.
Szoktatok egyébként erről beszélni, hogy mi lehet a jövő?
Nem nagyon szoktunk beszélni róla egyelőre. Egyelőre abban a helyzetben vagyunk, ami van, tehát nem nagyon szoktunk ugye rá gondolni, de én szoktam mostanában egyre gyakrabban, mert tudom, hogy mi a helyzet Magyarországon, tudom, hogy nincsen sajnos olyan intézmény szinte, ahova egyedül bekerülhetnék, tehát hogy vagy van intézmény, de az olyan, ahol nem kapnék olyan ellátást, hogy az emberi méltósághoz emberi mi volthoz méltó lenne. Tehát én most szoktam rajta azért gondolkodni, erősen.
Azért is kérdezlek, mert nem régen pont csináltunk egy anyukával egy interjút, akinek 12 éves a kislánya, és ők gondolkoznak azon, hogy hosszú távon mi legyen, de neki nehezebb, tehát hogy ő egy egyéves kisgyereknek a szintjén van, és hogy valamilyen megoldást kell neki találniuk, és pont erről beszélt, hogy mennyire nincs, és hogy ők megnéztek egy-két intézményt, de hogy nekik előbb-utóbb muszáj lesz meghozni ezt a döntést, de hogy egy abszolút nincs olyan hely, ami ahova azt mondaná, hogy beadja, és hogy nem tudom, hogy te esetleg néztél-e ilyet, vagy csak hallottál arról, hogy nincsenek meg azok a körülmények, tudod-e, hogy pontosan mi történik ezeken a helyeken, hány gondozó vagy ápoló van mondjuk egy emberre, vagy segítő, akárhogy hívjuk?
Igazából nem nézegettem helyeket, hallottam, olvasni is olvastam, nagyon sok riportot, múltkor is láttam pont egy ilyen riportot, ott három anyuka beszélt arról, hogy őt meg is próbálták ugye elhelyezni a gyereküket, de aztán utána visszacsinálták az egészet, mert hogy majd, hogy nem meghalt a gyermekük, és nem akarták azt, hogy ez így történjen, mert hogy annyira rossz volt a helyzet ugye abban az otthonban, ahova kerültek, úgyhogy én is próbálok ilyen dolgokban tájékozódni. Azt tudom, hogy valószínűleg nagyon rossz a helyzet, nincs ember, tehát az ember az főleg nincs. Nem, hogy szakképzett ember, tehát még olyan ember sincs, aki nem szakképzett. Tehát, hogy és tényleg, tehát, hogy az emberi méltóságot, azt a szárba tiporják ott. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ezek luxus helyek legyenek, meg semmi ilyet nem várnék Magyarországtól, csak annyit, hogy az emberi méltóságomat az neki porjátságban.
Mi az, ami benned tartja a lelket, vagy azt hogy tudnád nekünk elmondani, hogy mik azok a gondolatok, amik a fejedben vannak, hogy van neked, nyilván vannak olyan pillanatok, amikor nehezebb, meg van, amikor az ember jobban tud menni előre, hogy ez az a te életedben hogy néz ki, és mitől függ?
Hát azt nem tudom igazából, hogy mitől függ, de régebben, annyit most így tudok, hogy régebben sokkal könnyebb volt regenerálódnom, ezt így írtam is a Főnix cikkben is, hogy egyre nehezebb, tehát egyre hosszabbak a hullámvölgyek. Tehát lehet, hogy öregszem is egy kicsit, meg egyre jobban be vagyok zárva, úgy érzem. Tehát nincsenek nagyon szórakozási lehetőségeim, kimozdulási lehetőségeim. Na mert, hogy ezek a Magyarországon ugye a szállítószolgálat, a segítőszolgálat, tehát ez a rendszer szint jól kiépítve, és egyszerűen nem merek egy szállítószolgálattal elmenni itthonról, mert hogy már többször történt majd, hogy nem baleset a dologból, és egyszerűen félek. tehát hogy kimozdulni ilyen szinten, és egyedül ugye a családomban, aki ebben tud segíteni, és ez azért egy kicsit így lehúzza néha az ember hangulatát, ebből nehéz ugye kijönni, de én mindig megpróbálok, meg mindig találok valamilyen kis célt, vagy valamilyen olyan munka, ami éppen most nagyon fontos, és akkor ezek így kirántanak ebből a dologból.
Tehát akkor a munka például egy olyan dolog, ami segíthet neked ebben, vagy abszolút segít is ebben, hogy tovább
menj. Igen. Mindig jönnek, pont akkor szoktak jönni, vagy gyerkőcök, vagy felnőttek, hogy valakivel foglalkozni kell, és az ő gondját kell igazából megoldani, és akkor ez egy kicsit háttérbe szorul.
Szerintem ez nem csak a te állapotodban vagy helyzetedben igaz, hanem nagyon sok mindenkiben, hogy egy kicsit, ha az ember valaki másra figyel oda, és nem saját magára, az a saját problémáin is tovább tudja lendíteni, csak hát nem feltétlenül szoktunk erre odafigyelni. Még egy kicsit erről a szállítószolgálatról mesélsz nekünk, hogy ez hogy működik, hogy mennyibe kerül, meg mit jelent az, hogy majdnem baleset lett, az gondolom nem az, hogy ütközés, hanem hogy majdnem leejtettek, vagy valami ilyesmi?
Hát ütközés is volt, tehát hogy voltak ilyen dolgok, hogy a sofőrök azok nem biztos, hogy a megfelelő szakemberek erre, mert hogy esetlenül hajtanak, tehát nekem volt ilyen negatív tapasztalatom, meg ugye nem elég empatikusak ehhez a feladathoz, mert hogy a sofőrnek nem csak az a dolga, ha mondjuk nincs ott segítő, akkor neki segítőként is ugye szerepelnie kellene, de nagyon sok esetben ugye sajnos ez nem így működik, tehát ő nem kettő az egyben. Hát volt pár olyan alkalom, én nagyon sokat utaztam ugye Budapestre meg haza, nagyon sokszor mentővel is utaztam, annó még az volt a szállítószolgálat. A mostaniakról pedig hát az is megint az a dolog, hogy szerintem nincs ember hozzá, nincs hozzá anyagi forrás, egyszerűen, tehát hogy ez a muszáj lenni, mert hogy törvényben van szinte úgymond diktatva, de nem úgy működik, ahogy annak lennie kellene.
Tehát ők képzés nélküli sofőrök tulajdonképpen?
Hát a sofőrnek sofőrök, ahhoz megvan a képzésük, csak ugye ahhoz nincs, hogy ők közben gondozók legyenek.
Hát akkor ez nem sokban különbözik tulajdonképpen egy taxitól, nem? Tehát hogyha az ember hív egy taxit, az majd
igen,
ugyanaz.
Igen, azért ugye nagyon sok, mint például én is, tehát hogy nekem a kerekesszékkel együtt utazom, ugye rámpán fölmegyek, és akkor úgy leheraszíznak szépen a kocsiba, hogy ne guruljak el. Na hát ez is nagyon sokszor nem történt meg, tehát hogy gurulhatok jobbra-balra, mert hogy nem történik meg az, aminek kellene.
Még egy kicsit csak a tanítványaidról zárásként mesélj, hogy kik ők, mit csinálsz velük, pontosan hogy képzeljük el azt, amikor te dolgozol velük?
Hát szoktam ugye korrepetálni is, alapértelmű gyermekeknél, és szoktam ugye gyógypedagógiát is tanítani, tehát hogy például diszes gyerekek, ugye diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, SNI-s gyerekek, BTMS gyerekek, tehát nagyon sokan vannak, akik autistákkal is szoktam foglalkozni. Viselkedésben az mostanában rengeteg van. Hát leginkább velük.
És akkor gondolom, hogy azért ez megfelelő türelem is kell. Tehát,
hogy... Nekem is pont ez jutott eszembe, hogy állsz a türelemmel.
A gyerekek irányában nagyon jól állsz a türelemmel, a felnőttek irányában már kevésbé. De a felnőttekkel nehezebb, és az az igazság, hogy főleg a szülőkkel, tehát hogy nagyon sokszor nem a gyereket kell fejleszteni, meg nem a gyerekkel van probléma, hanem a szülővel van probléma, amit én nem tudok megoldani, tehát hogy amit a szülőnek kellene magán észrevenni, tehát hogy... Én úgy látom manapság, hogy minden gyereket meg akarnak javítani a szülők, holott nem ez lenne a lényeg, és nem a gyerek van elromolva.
Tehát máshol kéne keresni a problémát, úgy gondolod?
Igen.
És ez az, amit nem feltétlenül ismernek be a szülők, vagy hát nehéz azt beismerni, gondolom, amúgy is, csak hát nyilván előbb-utóbb jó lenne, hogyha magában néz és elgondolkozik, hogy esetleg neki is része van ebben.
Igen, én nagyon sokszor szoktam javasolni, hogy beszélgessünk egy kicsit a szülővel is, és ugye nagyon szívesen segítek neki is, de általában vissza szokták utasítani a dolgot, tehát hogy nem tudják ezt így beismerni, hogy gáz van.
Valóban egy záró kérdés, egy utolsó kérdés, hogyha te elmész otthonról csak azért, hogy kikapcsolódj, és hogy jól érezd magad, hogyha van rá lehetőséged, akkor mi az neked? Hova mész ilyenkor? Mi az, ami téged feltölt és kikapcsol?
Én nagyon szeretek kirándulni, mindenféle természetben helyre, ahova el tudok jutni, ami így ki van építve, ahova be tudok menni. Tehát én mindig ilyen kiránduló típus voltam, nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretem a múzeumokat, fesztiválokat, koncerteket, színházat, tehát minden ilyen kulturális programon én nagyon-nagyon szívesen részt veszek.
Akkor kívánjuk neked, hogy minél több ilyenem vegyél részt, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönjük
és
szépen.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük, hogy velünk voltak, hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
Így van, üdvözlő önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.